Navracsics Tibor az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa az Inforádió arénájának a vendége. Identitással fejeztük be, azzal folytassuk. Arról a közösségről, ahol egy német élelmiszerlánc eltünteti a görög joghurton lévő templom tetejéről a keresztet, ahol egy francia városban II. János Pál pápa emlékművéről szintén leszedik a keresztet, amikor már egy ismert svéd lakberendezési áruháznál már nem karácsonyi, hanem téli kollekció van, szigorúan figyelve arra itt is, hogy a keresztény szimbólumok és utalások akár egy Mikulás formájában se jelenjenek meg. Amikor Németországban a férfi és női mellékhelyiség mellett megjelenik egy olyan mosdó, ahová azok mehetnek, akik egyik nemhez tartozónak sem vallják magukat, ezzel szemben teljes vallási szabadságot adnak a nem zsidó keresztény kultúrkörből érkezőknek. Hogy is van ez az identitás most Európában?
Ezek a példák, amiket ön mondott, ezek azért is jó példák, mert miközben az európai identitás hiányaival, vagy bizonytalanságaival, vagy adott esetben negatív tendenciáival rendre az Európai Uniót, azon belül is nagy előszeretettel az Európai Bizottságot szokták vádolni, ezekről a példákból is látszik, hogy itt valójában rossz helyi válaszokról van szó. Egy vállalatnak a rossz helyzet felmérése, egy helyi önkormányzatnak a valamilyen okból meghozott rossz döntése, amely nincs összhangban nyilván az európai hagyományokkal, vagy sértheti éppen az adott esetben a többség kultúráját vagy nézeteit. Ilyen számtalan van Európa szerte.
De számít ez még Európa nyugati felén, hogy a többségi kultúrát tiszteljék és tiszteletben tartsák?
Hogyne, ez részben a választási eredmények is azt mutatják, még Nyugat-Európában is, és általában a belpolitikai folyamatok is a nyugat-európai országokban is azt mutatják, hogy amit a politikatudomány identitáspolitikának hív, ennek ismét van egy felívelő pályája. Ugye Nyugat-Európa éppen a jóléti állam korszakából adódóan nagyon sokáig okkal hitt abban, hogy a közösségek, egyének közötti politikai konfliktusok vagy erőszakos konfliktusok részben elosztási problémák, azaz megfelelő életszínvonal garantálásával feloldhatók ezek a konfliktusok. A 60-as, 70-es években már olyan ambíciózus elképzelések is megfogalmazottak, amelyek már a politika és az ideológia halálát jövendölték meg, és úgy gondolták, hogy a jóléti állam, a jóléti politika, maga a jólét, a középosztályosítás meg fogja szüntetni azokat a problémákat, amelyek a konfliktusokhoz vezettek.
És aztán de most aztán újabbak keletkeztek.
Így van, a 60-as évek végétől elindult ez a bizonyos etnoregionális forradalom, amely azt mondhatjuk, hogy az identitáspolitika első hulláma, amikor olyan nemzetiségek, olyan közösségek jelentkeztek politikai igényel, akikről régen már azt hitték, hogy asszimilálódtak. Oxitánok, bretonok Franciaországban, Spanyolországot nem is kell mondani, hiszen ma is láthatjuk, Olaszországban a regionalista etnikai mozgalmak, és hát Kelet-Európában, Közép-Európában pedig értelemszerűen ez mindig is egy érzékeny kérdés volt. És én azt hiszem, hogy ebből adódóan mai Európa egyik legfontosabb politikai kérdése ezeknek az identitásoknak az újrafelfedezése, illetve ami Európa
de az
jövője?
Már megvan, ez több ezer éve. Keresztény, zsidó kultúrkörhez tartozunk, ez az identitásunk, nem?
Igen, de ennek az identitásnak van aztán egy nemzeti metszete, van egy regionális metszete, van egy helyi metszete, ami jól mutatja azt, hogy az identitás az nem egy homogén tömb. Valaki vagy ez, vagy az. Hanem egymásra épülő tudati rétegek, tehát lehet valaki véletlenszerűen kiválasztva jó veszprémi, jó dunántúli, jó magyar, jó közép-európai, jó katolikus, jó európai. Ezek megférnek egymás mellett, ezek az identitások. Az európai politikai térben, ami a leggyakrabban elő szokott fordulni, a nemzeti és az európai identitás egymással szembefordítása. Tehát azt mondják, hogy aki jó magyar, máshogy fogalmazva, aki magát jó európainak tartja, az már nem elég jó magyar. Mert akkor már valamit a nemzeti identitásából átad egy
Elsősorban vallási dolgokról beszélünk, mert ugye a bevándorlók, migránsok, menekültek jelentős része ugye nem a keresztény zsidó kultúrkörből jön, és nem egy országban, nyugat-európai országban elhangzott az, hogy a keresztény szimbólumokat ezért akarják egy kicsit visszaszorítani, hogy nehogy megsértsék őket.
Beszéltünk a vallási identitásokról, és szerintem az Európai Unió szempontjából, az európai integráció szempontjából a politikai identitásoknak nagyobb jelentősége van. Ha a vallási identitások felől nézzük, akkor is azt mondhatjuk, hogy...
Ez kulturális identitás a vallási, nem?
Vegyük úgy, de a vallásnak azért a kultúrán belül is egy megkülönböztetett szerepe van. Az európai integráció, ha már itt vagyunk, kulturális indítatásában a francia kultúrkör nagyon erős szerepet játszik. Főleg a kezdetek kezdetén, ugye Robert Schumann révén is, aztán vagy akár Jean Monnet révén is, de aztán később is De Gaulle révén. Azt mondhatjuk, hogy egészen máig a franciák úgy gondolják, hogy az európai integrációban, különösen, hogyha a puhább tényezők felé megyünk, tehát nem az egységes piacról beszélünk, hanem mondjuk európai identitásról, a franciák úgy gondolják, hogy őnekik van egy bizonyos privilegizált helyzetük. És ezzel viszont együtt jön az vallás és politika, vagy vallás és állam, egyház és állam nagyon éles, szokatlanul éles szétválasztása. És
ezért talán... sem ment át mondjuk Szájer Józsefék javaslata, hogy a kereszténységet emeljék be az
alapdokumentumokban. De szerintem ennek köszönhető. Van egy túlzott félelem ezzel kapcsolatban, ami ugyanis a bizottságban is van olyan, az Európai Bizottság első alelnöke, Frans Timmermans, felelős az úgynevezett vallási párbeszédért. És ő rendszeresen találkozik is vallási vezetőkkel, az Európában honos egyházak vallási vezetőivel. Ilyen értelemben van az Európai Bizottságnak is egy vallás egyház politikája. De én is érzek egy túlzott óvatosságot, túlzott félelmet azzal kapcsolatban, hogy az egyházakat, a vallást a szekuláris világba, vagy a politikai világba ne engedjék be. Itt nagyon francia az európai integráció álláspontja.
Hát csak a beérkező menekültek, hogyha meg is tudnak maradni a kontinensen, akkor ők viszont erősen képviselni fogják az identitásukat, az ilyen irányú identitásukat, és akkor adott esetben sokaknak ez a félelme, hogy kisebbségbe kerülhet a többségi vallási identitás.
Így van, ezt úgy is fogalmazzák, van, aki úgy fogalmazza meg, hogy valójában itt a fő probléma nem a muzulmánok nagyon erős vallási identitása, hanem a probléma az, hogy az európaiak veszítik el ezt a fogalmazunk így, akkor, hogy a kulturális identitásnak ezt a részét.
Pontosan a félelem miatt, nem?
Ezt én nem tudom megmondani, hogy mi miatt. Erről egy nagyon komoly vita van. Mint ahogy arról is vita van, hogy ez baj-e vagy nem baj. Tehát az európai baloldal számos szereplője úgy gondolja, hogy nem is szabadna a kereszténységnek semmilyen formában részt venni, vagy szerepelni ebben az identitás összességben. Én azt várom többek között a jövő évtől, amely az európai örökség, mondjuk a kulturális örökség európai éve lesz, hogy ez a vita például megkezdődik arról, hogy valójában a kereszténység, ami tagadhatatlanul a kulturális örökségünk része, a mindennapjaink része, még a legateistább ember is a naptárát, a szabad napjait, de akár a lakókörnyezetét vesszük, akkor viszonyul a valláshoz valahogy, és a vallás által teremtett kulturális örökséghez. Ezt el tudjuk-e helyezni az európai identitásban, vagy nem? Azt se felejtsük el, miközben ma sokak számára a muzulmán identitás fenyegetésként jelenik meg az európai identitásra, vagy a keresztény identitásra, de valójában Európában, hát ha nem is őshonos, de nagyon régi muzulmán népcsoportok élnek, hogy csak innen 500 kilométerre délre, Bosznia-Hercegovinában nézzük az ottani Szarajevóban is környékén élő muzulmán közösséget, vagy például egy horvát számára a muzulmán teljesen más jelent ilyen értelemben, mint egy magyar számára. Sok magyar számára a muzulmán egy idegen kultúra, amihez semmi köze nincs. A horvát kultúra, belpolitikai élet, kulturális életben a muzulmán egy teljesen megszokott kisebbség.
Egy kicsit lépjünk közelebb a portfóliójához. Ukrán nyelvtörvény ügyében mit tesz az Európai Bizottság és személy szerint ön, aki az oktatásért is feláll?
A Ukrajnával kapcsolatban több szempontból is speciális helyzetben vagyunk. Egyrészt Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak.
De ilyen csatlakozni értelem... szeretne.
Csatlakozni szeretne, ez egy fontos, igen, fontos eszköz, amit lehet használni, de a hagyományos eszközöket, mint például a kötelezettségszegési eljárás, ugye itt nem lehet életbe léptetni. Ugyanakkor csatlakozni szeretne, ebből is adódik a mi pozíciónk, én magam is találkoztam az ukrán oktatási miniszterrel, és elmondtam, illetve Johannes Hahn, aki a szomszédságpolitikáért felelős biztos, ő is elmondta ezt az ukrán politikusoknak, hogy azt várjuk, hogy a Velencei Bizottság véleményét hajtsák végre. Azaz, ha a Velencei Bizottság olyan ajánlásokat fogalmaz meg, amely az oktatási törvény változtatását követeli meg, akkor módosítsák a törvényeket. Egyébként alapvetően ezeket az érzékeny kérdéseket az Európai Unió is figyeli két okból. Egyrészt a Ukrajna Európai Uniós aspirációi miatt, másrészt pedig az anyanyelven való tanulás joga az Európai Unió által is elismert. Az Európai Unió ugye kisebbségi, nemzetiségi kérdésekkel nagyon-nagyon óvatosan bánik. Alapvetően azért, mert ez az Európa Tanács kompetenciája.
Az unión belül is lásd a romániai fejleményeket.
Hát vagy akár a spanyolországi fejleményeket is mondhatjuk. Tehát nagyon óvatos, igen, Románia tekintetében ugye én odáig tudtam maximum elmenni, hogy a román oktatási miniszter figyelmét egy levélben felhívtam arra, hogy milyen problémák vannak az Erdélyben a magyar kisebbség oktatása tervén, de ennél sokkal tovább nem tud menni, mert alapvetően az Európa Tanács feladata a hagyományos munkamegosztásban az ezekkel a kérdésekkel való foglalkozás, mint ahogy most a Velencei Bizottság is teszi ezt. És a mi álláspontunk az, hogy Ukrajnának tiszteletben kell tartania egyrészt a közösségi jogot, másrészt pedig a Velencei Bizottság ajánlásait ebben a tekintetben majd.
Ma, azaz november 17-én 20 év óta első alkalommal szociális csúcstalálkozót tartottak ki, mikor hallgatja az adást az Európai Unió vezetői Göteborgban. A találkozón az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közösen hirdeti ki a szociális jogok európai pillérének létrehozását. Mi lesz ez?
A szociális jogok európai pillére nagyjából az a szociális állampolgárság, amiről itt már korábban beszéltünk, aminek van egy egészen hétköznapi rétege, amit úgy szoktak megfogalmazni, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért, vagyis induljon el egy olyan közelítési folyamat az egységes piacon belül, amely a munkavállalók számára is lehetővé teszi azt, hogy ne csak szabadon mozogjanak, de a munkájukért egy európai bérszínvonalat érjenek el, vagy egy több, tehát valahogyan közelítsék egymáshoz a különböző bérrendszereket.
Lehet ez a bérunió?
Igen, tulajdonképpen igen, afelé mutat, de hát nyilván ez a tagállamokon múlik, hogy ezt milyen struktúrában és milyen ütemezésben valósítják meg. Egyértelműen mindenki amellett foglal állást, hogy ez nem szabad, hogy újabb uniós kompetenciákat jelentsen, tehát nem újabb intézményeket, jogszabályokat, hanem a tagállamok együttműködése adja ki majd ezt a közelítést. Jelent egy szociális jogközösséget, amely a szociális jogok terén akar jelenteni egy közelítést, távlatosan munkanélküli segélyfolyósítási időtartama, társadalombiztosítási rendszerek közelítése, vagy egymással megfeleltethető vététele, és a többi. És ami számomra különösen fontos, és a munkatársaim óriási sikere, hogy bekerült ebbe az egészbe a jövő szempontja is, vagyis az oktatás és a kultúra kérdésköre is, vagyis a szociális pillérnek része lesz egy európai oktatási térség kialakítása is, amely ugyanúgy, ahogy eddig is, továbbra is tagállami hangsúlyú lesz, és tagállami kompetenciájú, de most már a tagállamok által is megtámogatottan megfogalmazhat európai célkitűzéseket is.
Mindjárt rátérünk erre, de még egy fél mondat erejével vissza a szociális rendszerekhez. Hát példának okáért a szomszédos Ausztriában is valamikor hátrányos helyzetbe kerülnek a magyar munkavállalók, pontosan a szociális juttatások terén. Ezek szerint ezek megszűnhetnek?
A távlatosan a cél ez. Ugye azt majd meg fogjuk látni, hogy például a mai tanácskozás konkrétan milyen eredményekben ölt testet, és azt milyen lépések követik.
És ezért is érdekes ez, mert felsoroltam, a három uniós szerv is jelen van ezen a tanácsadáson.
Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy kétségtelen az elmúlt időszakban számos olyan lépés volt, amely nem az egységes piac munkavállalói oldalának megerősítése felé, hanem inkább annak a korlátozása felé hat, tehát Ausztria például tett számos olyan lépést, Németország, Franciaországban is vannak olyan tendenciák, amely, és hát ugye tudjuk, hogy Nagy-Britanniában a Brexithez vezető népszavazási kampány egyik fő témája is az volt, hogy a közép-európai, kelet-európai munkavállalók ottani jelenlétét hogyan lehetne korlátozni, tehát számos politikai tagállami szinten számosan politikai folyamat van, ami ezzel szembe megy, vagy ezzel ellentétes. Ezt a közeljövőben fogjuk meglátni, hogy melyik akarat lesz az erősebb.
Még egy lépéssel előrébb vagyunk, mint a 2025-ös stratégia, ugyanis volt 2010-ben egy Európa 2020 stratégia is, szintén az oktatással kapcsolatban. Ez hogy áll? És hogyha hogy áll? Mert azt láttam, hogy itt például Magyarország nem is teljesít rosszul.
Így van, Magyarország különösen az utóbbi időben jól teljesít az oktatás területén is. Az Európa 2020 stratégiának az oktatásra vonatkozóan két nagyon fontos pontja van. Egyrészt, ami a korai lemorzsolódás arányát kívánja 10%-ra csökkenteni európai átlagszinten, másrészt pedig, amely a fiatal korosztályokon belül az egyetemi részvételt, vagy az egyetemi oktatásban való részvétel arányát kívánja növelni 34%-ra. Ezen belül minden tagállam maga vállal nemzeti célokat, amelyet vállalja, hogy 2020-ig megfelel. Európa összességében azt mondhatom, hogy egészen tavalyig kiválóan állt, közelítettük mind a két célt, és úgy nézett ki, hogy ez minden további nélkül sikerülni is fog. Tavaly megbicsaklott ez a tendencia, most azt láthatjuk, hogy vannak országok, ahol romlik a lemorzsolódási mutató is. Például Magyarország is ilyen volt, de a magyar kormány erre nagyon jól reagált rögtön.
Ez a PISA.
Egy saját stratégiával, amely a lemorzsolódás felszámolását vagy csökkentését írja elő. Illetve a költségvetési támogatások, más tagállamok esetében is a költségvetési támogatások elbizonytalanodása vagy csökkenése következtében az egyetemi részvétel is gyengébbé válik. Megint azt láthatjuk, hogy a tagállamok egy kicsit kevesebb figyelmet fordítanak az oktatásra, ami azért jelent csak problémát, mert a ma oktatása az a holnap gazdaságpolitikáját jelenti. Amilyen minőségű oktatást a mai gyerekek, fiatalok kapnak, olyan minőségű munkaerőnk lesz nekünk a jövőben. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ebből adódóan az oktatáspolitika az nem szociálpolitika. Az oktatáspolitika egy megelőlegezett gazdaságpolitika. Vannak tagállamok, amelyek ezt felismerik, és nagyon komoly pénzeket fektetnek az oktatásba, és odafigyelnek az oktatásra. Egyre több ilyen van egyébként, azt kell mondanom.
Vagy bocsánat, ez, hogy vagy oktatás, vagy szociális ellátás?
Hogy ez...
Ha nincs oktatás, akkor szociális ellátás.
Igen, ezt mondhatjuk. Nyilván nem egy az egyben felel meg, hiszen mindig lesznek elkallódó emberek, meg mindig lesznek őstehetségek, de fő szabályát tekintve azt mondhatjuk, mind a társadalom stabilitása, tehát politikai stabilitása, mind pedig gazdasági stabilitása szempontjából nagyon fontos, hogy milyen színvonalú, milyen szintű az oktatás, a gyerekek milyen képzést kapnak.
Hogy kell elképzelni ezt a 2025-ig kialakítandó oktatási térséget? Lesznek központok az Unióban?
A mi elképzelésünk szerint itt az alapvető fontosságú dolog nem a homogenitás, vagyis nem egy homogén európai oktatási térséget akarunk létrehozni, mert az oktatás mindig is nemzeti kultúra függő lesz, hanem az interaktivitás, tehát a kapcsolatok megteremtésének a lehetősége. Ez vonatkozik egyrészt a végzettségek kölcsönös elismerésére, tehát egy magyar érettségi Európa szerte mindenhol általánosan elismert legyen, és ez alapján egy magyar érettségizett diák jelentkezhessen bármelyik európai egyetemre. Nyilván jelenti a kreditrendszerek elismertség, kölcsönös elismerését, diplomák kölcsönös elismerését. Ezen túl pedig jelentheti azt, amire egyes tagállamok részéről nagyon komoly igény jelentkezik már most, hogy a természettudományi oktatásnak azok részeiben, amelyek nem nemzeti kultúra függők, mondjuk a matematika például, amely szám, Dublinban is és Szófiában is, 2 meg 2 az mindenhol 4. Ezekben a tudományokban legyen egy szorosabb európai együttműködés, akár módszerek tekintetében, akár valamilyen térség, közös térség felé elmozdulás tekintetében. Az európai gazdaságnak ma már a világgazdasági versenyben is egyre komolyabb problémája az, hogy miközben az amerikai oktatási rendszer, a kínai oktatási rendszer egy nagy oktatási rendszer, még ha variációkkal is helyenként, addig az európai oktatási rendszer ma több mint 40 különböző oktatási rendszerből áll, hiszen az országok oktatási rendszerei között vannak olyanok, mint Németország, Belgium, ahol tartományi szinten is különböznek egymástól az oktatási
rendszerek. Tehát az a cél, hogy mondjuk a Sorbonon vagy Leuvenben ugyanazt tanítsák, mint mondjuk Debrecenben vagy Veszprémben?
Ha mondjuk a matematikáról van szó, akkor lehet ez a cél. Ha programozásról van szó, számítógépes programozásról, informatikáról, akár lehet is ez. A tagállamok részéről vannak ilyen kezdeményezések.
Egyenértékű lett valaha is egy francia diploma egy magyarral?
De vannak olyan területek, ahol ma is egyenértékű tud lenni. Különösen természettudományok területén a magyar egyetemek között vannak olyanok, amelyeknek a diplomája abszolút világszínvonalú vagy európai élvonalba tartozó diploma.
Min kell Magyarországon változtatni az oktatás területén?
Hát ezt még Spanyolországban sem tudnám megmondani, ha ott kérdeznék meg tőlem, hogy spanyol oktatási rendszer, amit kell változtatni.
De itthoni tanár is volt, meg most ezért a területért felelős uniós biztos, tehát igen, talán jobban látja.
Igen, de nem mondhatom meg, nem avatkozhatok bele az egyes oktatási rendszerekbe. Én azt tudom mondani általánosságban, hogy az a jó oktatási rendszer, én azt látom, amelyik megfelel az adott ország nemzeti beágyazottságának, nemzeti kultúrájának és a célkitűzéseinek. Ehhez arra van szükség, hogy egy ország tudja, hogy mit akar. Észtország, amely úgy döntött, hogy egy digitális állam lesz, vagy Finnország, amelyik úgy döntött, hogy egy gyorsan felzárkózó ipari állam lesz. Olaszország, amelyik úgy döntött, hogy továbbra is a kultúrára alapozott gazdaságpolitikát tartja fontosnak. Ez más-más oktatási rendszert tehet szükségessé. Tehát szükség van szerintem a célazonosítására, illetve szükség van annak a szerkezetnek és annak az anyagnak a feltalálására és megalkotására, amely más országoktól úgy veszi át a jó vívmányokat, hogy az honosítható a saját országában. Nem hiszek abban, hogy egy finn vagy egy észt modell ugyanúgy minden betű változtatása nélkül ugyanolyan jó lenne Spanyolországban és Portugáliában.
A diákok mennyire tudnak más tagállamban tanulni? Kérdezem ezt az Erasmus 30 éves az Erasmus program kapcsán. Mennyire fejlődhet tovább ez a program?
Az elmúlt 30 évben 9 millió európai, fiatal európai polgár tudta igénybe venni az Erasmus programot, ami egyrészt egy szép szám, hiszen Magyarország, majdnem Magyarország népessége, ugyanakkor, hogyha az 500 milliós egész Európai Unióhoz nézzük, akkor ez még mindig egy elenyésző szám. Az a célunk, és erre komoly ígéreteket kaptunk tagállami politikusoktól is, hogy bővítsük az Erasmus költségvetését, ez tagállami befizetésekből áll.
Igen, mert sokszor elég elenyésző egy-egy ösztöndíj, tehát amire éppen, hogy csak a kollégiumot tudja kifizetni.
Pont ezt szeretnénk elérni, hogy ha nő a költségvetése, akkor az egyfőre eső Erasmus összeget szeretnénk növelni, pontosan azért, mert még Nyugat-Európában az Erasmusban részt venni, ez egy alsó középosztály, középosztálybeli fiatal számára is már minden további nélkül elérhető. Itt Közép-Európában azért ez egy felső középosztályi, komoly családi erőfeszítést igénylő feladat. Azt szeretnénk, hogyha Közép-Európa is és Dél-Kelet-Európa is minél aktívabban részt tudna venni az Erasmuson.
Terveznek további ilyen határon átívelő programokat az oktatás területén?
Az Erasmuson belül szeretnénk, annak idején létezett a Comenius program, amely középiskolások számára jelentett egy csereprogramot, és amely 2014-ben az új Erasmusnak a hatályba lépésével megszűnt, és nagyon sokan panaszkodnak rá. Ezt szeretnénk ismét visszahozni, tehát szeretnénk, hogyha ismét lenne egy középiskolás mobilitási program, amellett pedig megerősítenénk az e-training nevű programot, amely pedagógusok és általános iskolák közvetlen ilyen testvériskolai programja, talán úgy tudnám leginkább megfogalmazni, és mára már több mint 500 ezer pedagógus a tagja ennek a hálózatnak, vagyis ott is látunk komoly fejlesztési lehetőségeket.
Lehet úgy fogalmazni, hogy amiket most elmondott, az a ciklusának az utolsó másfél évnek a programja?
Hát ez a mostani, most folyó tárgyalásoknak a programja, ugye 2020-tól új többéves pénzügyi keretterv lesz, én szeretnék az utódomra egy olyan oktatásügyet hagyni európai szinten, amely költségvetési szempontból jól megalapozott, hogy az ő ambícióit is ki tudja teljesíteni.
Még röviden a sportról, mert ez is a portfólióba tartozik. Mit tett a sportért? Mi van a sporttal?
Hát a sportnál talán a leglátványosabb a változás. Én voltam az első biztos, aki nem csak a nevében is viseli a sportot, hanem el is tudtunk indítani olyan kezdeményezéseket, mint például az Európai Sporthét, amely most már harmadszor tartottuk Európa szerte így Magyarországon is. Illetve éppen most indult el a héten a Kínával a sportdiplomáciai együttműködés, ott egy elképesztően nagy sportfejlesztési program indul most, és az Európai Unió úgy néz ki, hogy be tud kapcsolódni ebbe a sportfejlesztési programba, amely ilyen értelme egy gazdasági együttműködés is, nem csak sportügyi együttműködés. És hát persze nyögjük a nyűgeit a professzionális sport botrányainak is, ahol próbálunk valamilyen formában szerepet vállalni egy olyan helyzetben, amikor a kontinentális, tehát az európai sportszövetségek nagyobbak, mint mi vagyunk, hiszen ott nem csak EU tagállamok vannak, az alattuk lévő nemzeti sportszövetségek pedig kisebbek, mint mi vagyunk, tehát mi valahol a két szint között próbálunk manőverezni és elérni azt, hogy a professzionális sport is minél átláthatóbb és jogszerűbb legyen.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt órában Navracsics Tibort, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa volt az Inforádió arénájának vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
A műsor összeállításában Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Németh Zoltán vagyok, viszont hallásra.